Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak. Mondta Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek, pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött, az MTI-hez is eljuttatott videó üzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk, magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. Pünköst hétfőn ünnepi szentmisét tartottak Sárospatakon, a Boldogságos Szűz Mária, az Egyházanyja emléknapja, valamint Árpádházi Szent Erzsébet szenti avatásának 791. évfordulója alkalmából. A bazilikában Bereckei Miklós címzetes apát Esperes köszöntötte az zarándokokat és a szentmise főcelebránsát, Csizmadia István kanonokot, pápai prelátust. az Egri Bazilika plébánosát. Prédikációjában Csizmadia István atya kiemelte, Szent Erzsébet életét a mély hit, a ferences lelkület és a szegények iránti szeretet határozta meg. Hangsúlyozta, hogy Erzsébet nem csupán emberi együttérzésből segítette a rászorulókat, hanem Krisztus szeretetét akarta megmutatni tetteiben. Arról is beszélt, hogy a ferences lelkiség egyik alapja a személyes megújulás. Mint mondta, Assisi Szent Ferenc sem másokat akart először megváltoztatni, hanem önmagát, és ez a szemlélet vezette Szent Erzsébetet is. A prédikációban szó esett a teremtett világ szépségéről, a szenvedések Krisztussal való elfogadásáról, valamint az oltári szentség tiszteletéről is. Budapestért, hazánkért, Európáért és az egész világért mondott közös imádságra gyűltek össze sok százan a Normafánál. A Szent Anna réti boldogságos Szűz Mária világ győzedelmes királynője engesztelő kápolnánál, pünköst vasárnap délután Kemenes Gábor nagykovácsi plébános, az Emmanuel közösség és a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás mozgalom hívására. A Szentlélek kiáradását és egyben az egyház születésnapját megünneplő délután csúcspontja az a szentmise volt, amelyet Fábri Kornél és Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök mutatott be, velük koncelebrált Kemenes Gábor is. Boldog születésnapot egyház, köszöntötte az egybegyülteket a Szent Lelket hívó éneket követően Fábri Kornél, a liturgia főcelebránsa. Felidézte, hogy tavaly égi áldásban részesültek a pünkösdi normafai szentmisén, ezzel szemben most szép időt kaptak a jelenlévők a Szentlélektől, hogy bearanyozza a napjukat. Arra hívta az egybegyülteket, hogy imádkozzanak együtt fővárosunkért, népünkért, országunkért, a Kárpát-medencéért, Európáért, hogy töltse be Isten szeretetének lelke, a békesség lelke, az öröm lelke, az egység lelke. Szent beszédében úgy fogalmazott, azért adunk hálát ma, hogy Jézus nem egy könyvet hagyott ránk, hanem egy közösséget alapított. Amit ők megéltek, annak a kikristályosodása lett a Szentírás, hogy mi, akik később élünk, mi is tudjuk, miről szól az egyház. Hogy mennyire lesz hatékony bennünk a Szentlélek, az misztérium, de bizonyosan csak akkor lesz az, ha készek vagyunk cselekedni, mutatott rá a püspök. A Fidesz visszautasítja a Tisza kormány képviselőinek állításait Magyarország költségvetésével kapcsolatban, közölte az ellenzéki párt az MT-vel. A tájékoztatás szerint a Fidesz-KDNP kormánya a központi költségvetést az alkotmányos szabályoknak megfelelően, törvényesen és célszerűen a közpénzek eredményes kezelésével és az átláthatóság biztosításával hajtotta végre. A költségvetési törvény átlátható módon és észszerű részletezettséggel tartalmazza az állami kiadásokat és bevételeket, írták. Aki mást állít, hazudik, amiért vállalnia kell a felelősséget, fogalmaztak a közleményben. Stabil annak a négy betegnek az állapota, akiket súlyos égési sérülésekkel szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába a tiszaújvárosi MOL-üzemben történt robbanás sérültjei közül, tájékoztatta az egyetem sajtóközpontja az MT-t. Közleményükben azt írták, a kiterjedt, súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil. Végül a keddi időjárásról. Általában felhőtlen, derült napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 27 és 33 fok között várható. Híreinket hallották.
Hol veső, napsugár, ki lesz majd, aki rám talál? Jön majd velem a holdeső a napsugáron át, velem ki jön tovább, túl közel a fájdalom, ha nem vagy itt, ha nem tudom, hogy rád vigyázz a szél. Amerre jársz, mindig elkísér a szél, vigyázz nagyon, kedvesem, jó utat, félni most, szabad. Rád vigyázz, a szép, amerre jársz, mindig elkísér. A szép, csak ne lesz rám, és minden rendben van. Tudom, lesz majd a kirám talán, ki jön majd velem a holdeső, a napsugáron át velem, csak neves rám, és minden rendben van. Tudom, se le 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 le
könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó T. Anna Senki Madara című írásának harmadik részét hallják.
Aznap Tátos nem ébredt fel az állatokkal, mert éjjel sokáig őrizte Tori álmát. Reggeledett már, mire magához tért. Mintha ezt az egész éjszakát álmodta volna, a suttogást, a meleg ajkakat a bőrén, a fényes ürességet és a különös szavakat a tűzről és a sötétről. A lány nem volt mellette. Utcu sem. Hangját se hallotta, csak valami egészen halk suhogást odakintről. Talpra ugrott, kapkodva öltözött, ment kifelé. Éles, vörös fény csapott a szemébe, a hajnali nap. Most már tisztán hallotta a suhogást. Amikor az aklot megkerülte, meglátta Torit. A havon táncolt, hullámzó mozdulatokkal, hosszú ruhaujjai suhogva úsztak a levegőben. Nyitva volt a szeme, de nem nézett sehová. Haja sötéten lobogott, fényes fehér ruhája vörösen villogva követte karjának, lábának kibomló és egymásba hurkolódó íveit, leheletének fehér párája fel-fel csapott, miközben hol erre, hol arra fordult, mintha lélegzésének ritmusát követné. Tátos a falhoz lapulva nézte. A tánc egyszerre volt finom és vad. A lány így teljes önfeledtségében mesztelenemnek tűnt, mint éjjel a tűzfényében. Ismét távoli volt, és idegen, olyan elérhetetlen, mintha soha nem is ölelte volna. Szeretett volna észrevétlenül visszahúzódni, úgy, ahogy nemrég a darut hagyta ott, lassan belehátrálva a nádas sötétjébe. Mégsem tudott megmozdulni. A beteg állatok ilyen dermedtek, amikor átengedik magukat az erősebb akaratnak. Tátos lehúnyta a szemét, de a szemhéja mögött tovább suhogtak, forogtak és csapdostak a fehér ruhaujjak. Hirtelen lett csend. Tátos felnyitotta a szemét, a lány dermedten állt, egyenesen ő rá nézett, most nem mosolygott, ahogy szokott, a vonásain nem volt semmi gyöngétség. Hiába nézett a fiúra, olyan volt a szeme, mint a tükör. Fényes és üres. Csak egy villanásnyi volt ez a személytelen pillantás. A lány kifújta a levegőt, és a mozdulatot befejezve elfordította a tekintetét is. A fiú végre megmozdult, befordult az akolajtaján, és a nádfalnak támasztotta lüktető homlokát. Nem tudta, mitől dobog ennyire a szíve. Odakin újra kezdődött a suhogás. Később egyikük sem szólt erről a pillanatról. Mire Tátos végzett a munkájával és visszament a házba, Tori már bent volt. Kamilla teával és meleggel várta. Úgy szólt hozzá, kedvesen és halkan, ahogy reggelente mindig. Tátos megitta a teát, és megint kiment. Megnézte a tánc helyét a hóban. A lány fapapucs talpának kettős vonala és a forgás hosszan megrajzolt íve olyan volt, mint valami rejtélyes, mégis átgondolt rendszerint ismétlődő írás. Nem hasonlított semmilyen földi állat nyomára, hiszen nem vezetett sehonnan, sehova. Magába fordult, aztán egyszerre elpárolgott, mint a hirtelen felszáradó víz. Nap és szárnyak. Ez jutott róla Tátos eszébe. Az új hó és az olvadás letörli majd, és eltűnik, akár a sípszó, vagy a vadludak véje az égen. Ahogy telt a lassú tél, Tátos annyira megszokta a lány közelségét, hogy naphosszat bent ült vele a kunyhóban. Nem járta a pusztát, ahogy szokta. Még a furujáról is megfeledkezett, mint akit megbabonáztak, folyton csak őt nézte volna, ahogy reggelenként a napnak fordítja az arcát, ahogy öltözik, ahogy vizet tölt, ahogy felemeli a két karját, hogy lágy, körkörös ívben megcsavarja és feltűzze a haját. Tori mindent nyugodtan és méltósággal csinált, mint akkor tánc közben gondosan odafigyelt a mozdulataira. Kimért volt, finom és fegyelmezett. Csak éjszakánként volt lobogóan kiszámíthatatlan, mintha ilyenkor kicserélték volna. Fehéren fénylett a sötétben, a haja síkosan simogatott, a bőre forró volt, a hangja rekett. Tátos csak a magasban víjogó héjákban, a szélörvényben forgó varjakban és a prédára lecsapó darvakban látott ilyen önfelett vadságot, de soha nem félt tőle, Minden reggel úgy érezte, álmodta az egészet. Akkora nyugalom vette körül. Nem akart semmi mással törődni. A világból egyedül Tori érdekelte. Pedig már ételük, italuk, tüzelőjük is fogytán volt. A nagy hóban feléjük se nézett senki, hogy gyógyításért cserébe élelmet hozzon. Lassanként semmiük sem maradt. Még a kutya is lesoványodott. Egyre öregesebben mozgott, csak a tűznél feküdt egész nap, alig járt ki, a szőre csomós volt és csapzott. Tori mégsem panaszkodott, soha. Pedig egyszer eljött az a nap is, hogy már csak a fiúnak jutott leves, abból is csak egy kevés. Tátos tudta, hogy ezt most meg kell ennie, erőt ad. Nem halogathatta tovább, hogy útnak induljon és hozzon valami ennivalót. Igen ám, de miből? Nehéz volt a szíve. Mégis felállt, hogy nekivágjon az útnak, keressen valakit, akitől ételt kérhet. Utcu feltápászkodott, és a farkát billegetve ment volna vele. De ő visszaparancsolta, nem bírná ki a nagy havat. Az öreg kutya olyan szomorúan nézett utána, hogy még visszalépett és megsimogatta. Utcu megnyalta a kezét. Mielőtt kilépett volna az ajtón, Tori odalépett hozzá, hogy megölelje. Az arca határozott volt és elszánt. Hirtelen egy mozdulattal lebontotta a kontját, és a hajtűt a fiú kezébe adta. Menj a városba, mondta. Ezt add el, ezüst. Vegyél ételt és rizspapírt. A többit bízd rám. Azzal megsimogatta tátos arcát, és becsukta utána az ajtót. Süvített a szél, de tátos nem érezte a hideget. Az arcát a simogatás, a szívét a lány mosolyának emléke melegítette. A hegyes hosszú tű ott volt a tenyerében. Az egyik kezével a botját markolta, a másikban a hajdísz szorította, egész úton. Járás közben apró, sajgó sebet ejtett a bőrén. Besötétedett, mire a városba ért. Sokáig bolyongott, míg megtalálta az ékszerészboltját, amire még emlékezett gyerekkorából. Mert mielőtt a pusztára kiment, nála adta el az egyetlen vagyontárgyát, az anyja után maradt jegygyűrűt, hogy a kutyájának ennivalót vehessen. Tudta, hogy az ékszerész kedves, bogaras kisember, az a hír járta róla, hogy különleges, messzi földről való tárgyakat gyűjt. Felzörgette az öreget, és elmondta neki, honnan ismeri. És az ékszerész emlékezett is rá. Behívta magához, megkérdezte, mi járatban van. Amikor tátos elővette a hajtűt, az öreg föléje hajolt, nem győzte bámulni a finom fém és zománc munkát. Nagyon különleges és nagyon régi, mondta. Megmutatta nagyítóval, hogy madarak vannak rajta. Egészen apró, szinte láthatatlan, tárcárnyú madarak. Honnan van? Kérdezte izgatottan. Ilyet csak Kínában és Japánban készítenek. Ennyire pontos kidolgozás sohasem láttam. Egy lánytól felelte szükszavon tátos. Rizspapírt kér érte, nem tudom mi az. Az ékszerésznek felcsillant a szeme, intett a fiúnak, hogy várjon, és szó nélkül eltűnt a másik szobában, hamarosan nagy kötek papírral tért vissza. Tessék, mondta. Magamnak vettem, de hiába próbálgattam, sajnos nincs tehetségem a tusfestéshez. Mindig elaprózom. Védd el ezeket. Adok pénzt is, amennyi kell. Ha nincs hova menned, maradj itt éjszakára. Tátos úgy is tett. Másnap reggel a városban gyorsan megvásárolt mindent, alig várta, hogy hazamehessen. A papírt viaszós vászonba csomagolva vitte, nagy diadallal. Szinte meg se érezte a hosszú utat. A szél már nem nehezítette a járás, de a szíve is könnyebb volt. Végig arra gondolt, hogy Tori biztosan mosolyog majd, amikor a papírokat meglátja. Együtt fognak vacsorázni, azután nézik a tüzet, átölelve egymást, és a lángok ott táncolnak majd a szemükben. Ahogy meglátta a kunyhót, rossz előérzete támadt. Nagyon nagy csend volt. Senki sem szaladt elébe, mintha nem lennének otthon. Mintha álmodta volna az egészet, és most érkezne meg először a házhoz. Megszaporázta a lépteit, belökte az ajtót, de semmit sem látott, a lámpa nem égett. A súlyos levegőből mégis érezte, hogy a szoba nem üres. Ssss, hallatszott a sötétből. Alszik. Amikor hozzászokott a szeme a félhomályhoz, meglátta őket. Tori a földön ült, az ölében utcuval. Meg sem mozdult, úgy tartotta. A kutya nehezen, sípolva lélegzett. Tátos melléjük gugolt, és látta, hogy mégiscsak elérkezett, amitől mindig félt. Téged várt, suttogta a lány. A fiú rátette a kezét Utsu fejére, száraz volt az orra. Nagyon lassan, óvatosan simogatni kezdte a testét, a tenyere csontjai közt érezte az erőlködve dobogó szívet. Aztán beszélni kezdett hozzá. Félig mormolás volt, félig dúdolás, és egyre dallamosabb lett. Lassan bontakozott ki Utsu kedvence, a furuján is annyit játszott, vidám kutyanóta. De most szomorúan szólt, mert nem Utsu énekelt vele, csak a testét lassan ringató, szomorú Tori. Az állat egyre ritkában vett levegőt. Nyugodtan, ernyetten feküdt, mint aki álmodik. A lány énekébe szöveg is keveredett, és tátos, ahogy nagy fájdalmában ringatta magát előre-hátra, az egyre lassuló ritmusra, nem tudta, milyen nyelven énekel, mégis értette. A madárról, mely minden testen átszáll, a fényről, ami élőt holtat átjár, a derűről, mely erősebb a gyásznál. A lány közben gyöngéden felemelte a kis fekete kutyát, és oda tette tátos ölébe. Könnyű volt már, mintha elrúgta volna magát a föld súlyától. Tátos lehúnyta a szemét. Nem is vette észre, hogy közben egészen besötétedett. A sírt tátos nem jelölte meg semmivel. Tudta, hogy a kutya nyomtalan életének egyedül ő benne van folytatása. Még a keze alatt érezte a bogáncsos bundát, tenyerében az okos kis orrot és a puha szuszogást, de tudta, látni nem fogja már soha többé, legfeljebb álmában. Csak pár szál szőr maradt belőle a palánk résén, ahol mindig átbújt, és nem sokára azt is elfújja majd a szél. Sokáig állt még ott egyedül, arra gondolt, milyen nehéz volt a fagyott földet felásni. Télen minden ellenáll a változásnak, csak az élet lobban ki könnyen. Ökölbe szorította fájó kezét. Jó, hogy a bőr lassabban felejt, mint a szem. Bent a lányt nagy munkában találta, felhajtott ruhaujjakkal gyúrt valamit, ahogy a kenyeret szokta, de ez fekete volt és sokkal keményebb. A fiú először azt gondolta, földet forgat az ujjai között. Leült és csendben figyelte. Most minden mozgásnak és életnek örült. Ahogy nézte, egyre kíváncsibb lett, de nem kérdezett semmit. A földön heverő maradékokból rájött, hogy Tori szenet, hamut, olajlámpakormot és gyapjú zsírt kevert össze. Tett bele a tető alatt száradó gyógyfüvekből is, mert kakukkfű, levendula és zsája illat keveredett a füstös szagokba. Teljes erőből nyomkodta, a keze könnyékig fekete volt. Amikor kész lett, a tömör pasztát egy agyagedényben a tűzhely mellé tette száradni. Tátosnak hirtelen eszébe jutott, hogy még nem adta oda, amit hozott neki. Szó nélkül elővette a csomagot, kibontotta és oda nyújtotta. A lánynak még csupa ragacsos korom volt a keze. Felragyogott az arca, ahogy a papírt meglátta. A fejével mutatta tátosnak, hogy tegye le a földre, aztán odaült elé, az üres lapok fehér derengésbe vonták az arcát. Hosszan, hallgatva nézte, aztán sóhajtva kifújta a levegőt. Kinyújtotta a kezét, és fekete ujjaival, a tenyerével és a tenyere élével rajzolni kezdett az egyikre. Csak néhány vonás volt az egész, nem tartott sokáig, de a fiúnak a szeme is belekáprázott, a papíron Utsu jelent meg, elevenen és egészségesen. Égre tartott orral énekelt. Mintha egyszerre feltámadt volna. Vagy még inkább, mintha nem is élt és nem is halt volna meg soha. Csak a lényege születne újra, pillanatról pillanatra. Abban, aki látja. Fájdalmas öröm volt, elengedve megtartani. Mint amikor a vonuló felhőket bámulta, Tátos az egész eget szívta be és fújta ki újra. Addig nézte-nézte a rajzot, amíg egészen belefeledkezett és lassan lecsukódott a szeme. Igen, most már behunyt szemmel is tökéletesen látott. Nem a bőre és nem a szeme emlékezett, ő maga lett az emlék, ami nem ismert sem múlást, sem felejtést. Mire végül felpillantott, Tori már nem volt ott. Festeni fogok, mondta később a lány, de soha nem nézhetsz többet. Tátos első ízben kérdezte meg tőle, hogy miért. Semmire nem vágyott jobban, mint utánozni, amit látott, ürességből hívni elő a teljességet. Életében először akadt ember, aki többet tudott nála. Nem csak a nyelvét, a szokásait, a testét akarta megtanulni, hanem mindent, amit a másik lát, hall, érez és ismer. Úgy érezte, hogy eddig csak egyre közeledett a világhoz, de bármilyen közel is jutott ahhoz, amit nézett, mégsem lehetett egészen azonos. Csak a rajzot meglátva tudta biztosan. Ha már a madaraktól meg a széltől nem leshette el a repülést, víztől a tükrözést, felhőktől az alakváltást, a magoktól és a rovaroktól az átalakulást, akkor legalább festeni akar, rögzíteni a múlót, érinteni a foghatatlant. Úgy érezte, jöhet bármi, ezután akár megtartja, akár elengedi, amit tapasztalt, immár örökre az övé, ha egyszer már egyesült vele. Erre nem voltak szavai, de az érzés erősebb volt, még a szerelemnél is. Azért, mert senkivel kell lenni, válaszolta a lány. Egyedül? Kérdezett vissza Tátos. Senkivel, mondta Tori megint. Hajnalban, ahogy szokott, a lány a legelső napsugára halk ruhasuhogással kiment. Amikor egy idő múlva visszajött, a vizes vödörrel együtt egy kerek, érdes, lapos követ is behozott. Mohón ivott, aztán szórakozottan készített valami ennivalót. Érezni lehetett, hogy készül valamire, mert nem mosolygott és alig szólt. Tátos nyugtalanul figyelte. A lány, mintha meg se látta volna, az égő lámpást és a csuprot a papír mellé a földre tette, aztán elővette és egyetlen koccantással összetörte az agyagedénykét. Leült a földre, ölébe vette a követ, vette a kiszáradt koromkorongot és körkörös forgatással dörzsölgetni kezdte a kövön. Fekete finom por maradt a nyomában. Nagy csend volt, csak az őrlés egyhangú zaja hallatszott körbe, 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 körbe. Tátos csak ült, és úgy tűnt a lány nem is látja, hogy ott van, mert fényes, fekete szeme tükrös volt megint, mintha keresztül látna mindenen. Tátos ültében önkéntelenül is követte a ritmust. Szédítő volt, mégis megnyugtató. Úgy érezte, ő is ott forog az őrlés forrósuló örvényében, felfelé és kifelé, folyton el a földtől, el a testtől, mégis magába zuhogva vissza minden fordulással, akár a tengerbe hengeredő hullám. Gondolattalanul vágy és akarat nélkül ült, áradó erőt érzett mindenfelől. Egyszerre abba maradt az őrlés, és Tátos kinyitotta a szemét. A lány éppen egy kevés vizet töltött a koromhoz. Mozdult az ujja, hogy megkeverje, de hirtelen visszahúzta, mielőtt hozzáért volna a sötét folyadékhoz, amely eleven pupillaként pulzált a lámpalánk fényében. Egy pillanatig tétovázott. Aztán megmarkolta hosszan leomló, sűrű fekete haját, kicsit előredőlt, és belemártotta a tusba. Kevert egyet rajta, aztán beszívta a levegőt, mozdulatlanul nézett szembe a papírral, Tátos is visszafojtotta a lélegzetét. Tori egész teste rezzenetlen volt, de a karja egyszerre megmozdult, a haj a papírhoz ért, és önmaga árnyékától követve olyan lassan, mint a levélen legördülő vízcsepp, folyékonyan forduló, magába visszatérő formát hagyott a papíron, nedvesen fénylő fekete kört. Nagy csend volt. A hajat szorító kéz még ott lebegett a papír fölött, amikor a fiúból önkéntelenül feltört a sóhajtás. Tori megzavarodva kapta arra a fejét. A haja megrándult, kicsúszott a kezéből, sötét cseppeket frecsentett a fehér ruhára. Tátosra villant a szeme. Egyszerre volt rémült és haragos. Menj! Kiáltotta idegen fenyegető hangon. Most! csattant fel megint, amikor látta, hogy a fiú nem mozdul. Ne nézz!
Kedves hallgatóink, Szabó T. Anna Senki Madara című írásának harmadik részét a szerző előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdó Mária vagyok. Mai műsorunkban Novák József plébános atyával beszélgetek, aki Felvidékről érkezett az ecsédi motoros búcsúra, amely 20. alkalommal került megrendezésre. Kedves plébános atya, először jár Ecséden?
Nem, több alkalommal már voltam itt. Tudom, emlékszek arra, hogy amikor először voltam, akkor csak mint potyautas jöttem, tehát még nem volt motorom. Több évvel ezelőtt utána sikerült szerezni, úgyhogy már motoron voltam itt, és most lehet mondani, hogy több év után, mivel nem volt motorom, nem sikerült szerezni, de most már van, úgyhogy motoron jöttem.
És mióta motorozik az atya?
Jó kérdés. Körülbelül 2010-től. Ugye ott, ahol voltam az előző plébánián, volt van ilyen közösség, a motorosok közössége, és hát a főnök úgy rábeszélt, hogy csinálj jogosítvány, nem volt jogosítvány, csinálj jogosítvány, fogsz velünk járni, úgyhogy a jogosítvány után 2010-ben kezdtem motorozni.
És hová szokott motorral érkezni legtöbbször? Ugye a hivatása miatt azért bizonyos korlátozások vannak, hogy nem mindig tud menni, amikor kigondolja, de általában hová szokott érkezni motorral? Ugye mondjuk meg a kedves rádióhallgatóknak, hogy ide is motorral érkezett a viszonylag rossz időjárás ellenére, de hála Istennek épségben és szerencsésen megérkezett, és bízunk benne, hogy a hazafelé úton is a szűzanya fogja kísérni az utat.
Hát többnyire ilyen hétvégén, vasárnap délután, ilyen kiruccanásra, ilyen rövid körutakra szoktunk menni, de ilyen hosszabb utakon, amikor, vagy hosszabb utakra, zarándoklatokra, leghosszabb út, ahol voltam, Csehországba.
Csehsztohova?
Nem. Egy olyan helyen, ahová, mint gyerek jártam szüleimmel, és voltam vágyam, mondom, elvenni most már.
Két keréken,
igen. Eljutni oda, úgyhogy az volt olyan legmesszebb.
És atya, hol tesz szolgálatot?
Ipolyságon, ipolysági plébánia közösségben szolgálok. Ma lehet mondani, majdnem egy éve, tehát tavaly helyeztek át, úgyhogy ismerkedek ott is a helyzettel, és ismerkedem, vagy igyekszek megismerni ott is a motoros ilyen barátokat.
Ahol szolgálatot tesz, az kis település, vagy kisváros, nagyváros, mit lehet róla tudni?
A Ipolyság olyan kisebb város határon, a Magyar-Szlovákia határán, körülbelül olyan 6000 lakosú a városka, többnyire katolikusok vannak, úgyhogy van ott bő szolgálatunk, úgyhogy olyan kisebb város lehetne mondani.
De ott a plébánián, ahol az atya van, ott egyedül tetszik lenni, vagy van esetleg segítség?
Volt káplánom, csak most idén úgy sikerült, hogy mivel kevesebben a papok, úgyhogy ott is sajnos káplánt át kell helyezni, már plébániára fog menni, és a püspök atya olyan nem öröm hírt mondott, vagy közölt velem nagy csütörtökön a Krizma Szentelő Szent Mise előtt, hogy mivel kevés az atya, egyedül maradok.
Ez sajnos nem jó, így több feladat hárul az atyára, de az Isten segítségével biztos meg fog oldódni. És mondjuk el a kedves rádióhallgatóknak, ezt a riport felvétele előtt osztotta meg velem a plébános atya, hogy a nagymamájától tanult magyarul, és nagyon szépen beszél.
Igen, gyermekkoromban én szlovák iskolákat jártam, és gyermekkoromban nagymamám Magyarországról származik, Hunyáról, Kondorosról, tehát ott azt mondja, Békés Csaba környékéről, és a 40-esek években tehát áttelepítették őket. Őtőle tanultam magyarul, de mivel az érsek urunk, amikor tanultam szemináriumba, tudta, hogy valaki tud magyarul, automatikusan magyar plébániára helyezett bennünket, tehát két év után káplánként, ahogy szolgáltam, eljutottam Csábra, ahol 19 évet szolgáltam, és ott ugye lehet már, ahogy én szokom mondani, gyógyultam, tehát igyekeztem úgy még jobban megtanulni a magyar nyelvet.
És hogyan választotta a papi hivatást? Tehát mi volt az a meghatározó élmény esetleg az életében, vagy mikor volt az a pillanat, amikor eldöntötte, hogy ezt szeretné folytatni?
Hát olyan első ihlet, első gondolat még alapiskolán jött, amikor plébániánkra jött egy új plébános fiatal, foglalkozott fiatalokkal, táborokat szervezett, tehát olyan barátságos volt, úgyhogy ő általa jött ez a ez a gondolat, de az a végső döntés, ha úgy kell mondani, még szemináriumban is voltak kérdőjelek, meg olyan pillanatok, amikor az ember gondolkodott, hogy igen, nem, de az a végső, tehát a döntés már a szemináriumban.
Hála Istennek! Eddigi papi életútjában, Szlovákiában mit tapasztalt az egyházközösségi életről? Tehát hogyan élte meg, mit látott a közösségeken belül, ha erről egy kicsit mesélne a hallgatóknak?
Olyan vidéken szolgálok, a Beszterce-bányai egyházmegyén, a Balúc vidéken, ahol lehet mondani, hogy a hitnek, illetve annak a vallásnak és annak a hagyományvallásnak még van ereje, tehát hála az Úrnak még sokan járnak templomba, tehát ez olyan egyik jó, ilyen plusz szempont, és az, amit úgy igyekeztem, és többnyire igyekszek is tovább, hogy az a hagyományos, az, ami elhozza az embert a Krisztushoz, Istenhez, hogy úgy jobban tudjuk átélni. Tehát bele tudjuk szőni életünkbe, a mindennapi életünkbe a vallásunkat, a hitünket, a keresztény elveit, a Krisztus evangéliumát, hogy ezek által tudjunk mindennapi életben úgy helyt állni. Tehát a tapasztalat az nagyon jó, tehát hogy igen, vannak hívők, ami nagyon jó, és kell lehet úgy tovább fejleszteni, vagy fejlődni azon a hit területén.
Milyen közösségi életet élnek a hívőkkel az atyáik? Tehát van-e, ahol egy héten egyszer összejönnek, vagy hétvégente szoktok-e programot szervezni?
Hát mink többnyire úgy most templomban, tehát a szentmiséken szokunk találkozni, de vannak is közösségek, új közösségek is, közösségeket is alapítanak, és az, ami nagyon jó, hogy nem én tőlem, mert többnyire megvoltunk, vagy meg vagyunk szopva, mint papok, hogy nekünk kell valamit szervezni, de az a jó, ami neki, nekem úgy tetszik, vagy ami úgy olyan jó hatással volt, hogy a hívektől jönnek azok a igények, azok a kérések, az, hogy akarnak valamilyen közösséget alapítani, találkozókat alapítani, fiatalok, tehát imaközösségek vannak, tehát találkozunk sok területen, ifjúságon van a katolikus iskola, lehet mondani, hogy a Besztesebányi Egyház megyének egyedüli magyar nyelvű középiskola. Alapiskolában katolikus egyházi alapiskolából van kettő, de középiskola ez az egyedüli, tehát ez az egy van. Tehát ott is találkozok a fiatalokkal, ám bár tehát ott van lelki atya, aki foglalkozik, vagy meg van bízva avval, hogy vezesse a diákokat.
És ön hogyan áll a fiatalokkal kapcsolatban? Tehát, hogy szentmisét kellett celebrálnia, vagy néha beszélgetni szokott velük?
Hát úgy, ahogy az a élményem a gyermekkoromból, az valahogyan úgy hatásolod, úgyhogy én is igyekszek megfogni a fiatalokat, vagy felkarolni a fiatalokat. Tehát van lehetőségem és időm, mivel tehát most valamilyen nagyobb, lehet mondani, plébánia közösséggel, vagy közösségnek szolgálok, de ha van időm, akkor elmegyek a fiatalok találkozóra is, szervezünk, vagy van akaratunk szervezni valamilyen kirándulásokat is, szentmiséken találkozunk, tehát kezde, lehet mondani, mivel még csak nem egy éve vagyok ott.
Ez még ismerkednek.
Igen, ismerkedünk, és keressük azokat a lehetőségeket, hogyan azt a hitet, tehát élni mindennapi életben.
Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kezdeményezés, és bízunk benne, hogy ez később szépen még jobban ki fog tudni bontakozni. És ugye kedves atyával most itt az ecsédi motoros búcsún találkoztunk, és ön celebrálta a szentmisét. Nekem nagyon tetszett a prédikációja, a szentbeszéde, és úgy gondolom, hogy nagyon találó volt így a mai világban. A motorosoknak is nagyon sok minden szólt, és úgy gondolom, hogy mindenki lélekben gazdagon tud távozni. Egy picit így összefoglalna a rádióhallgatóknak, akik nem vehettek részt itt a szentmisén, hogy mi volt a fő irányvonala, amit a prédikációban az atya követett?
Többnyire az a fő gondolat, ami volt, hogy a motor, ha megnézzük motort fentről, tehát ránézünk, akkor kereszt jelét is találhatunk benne, és a motoros is, lehet mondani, amikor felszáll, vagy felül a motorbiciklire, akkor mintha kereszten lenne, és Szent János apostol evangéliumában írja, hogy Krisztus is imádkozott, kérte az atyát, hogy dicsőítse meg őt. És ott pont a keresztről is lehetne azt mondani, hogy Krisztus számára is az a kereszt, igen, kivégzésnek a eszköze volt, de másrészt avval, hogy teljesítette az atya akaratát, kereszt halálával megdicsőítette ő az Istent, az atyát, és az atya őt. Tehát úgy buzdítottam a motorosokat, hogy mi is, amikor fölülünk a motorra, akkor a motorbicikli mi számunkra is legyen az a eszköz, amely által tudunk dicsőíteni Istent, tehát gondolunk másokra, igyekszünk jó példát adni, amikor fölülünk a motorra, mondjunk egy fohász, kérjük Szűz Mária oltalmát, hogy úgy, ahogy valahova elindulunk, tudjunk olyan Isten segítséggel, Isten áldásával és a Szűz Mária közbenjárásának segítségével vissza is térni családjunkhoz, plébánia közösséghez, barátainkhoz. Buzdítottam tehát a motorosokat is, hogy mivel május hónapban vagyunk, és Mária zarándok, egy helyen vagyunk, hogy különleges módon Szűz Mária oltalmát kérjük, és egy történettel úgy igyekeztem bátorítani, vagy buzdítani a motorosokat, egy katonáról, aki, ezt lehet mondani, ilyen történet, illetve ilyen katekitikai történet, ilyen példa, amikor egy katona tehát meghalt, és a Mennyország kapuja elé jutott, és a Szent Péter tehát megkérdezte őt, hogy mit szeretne, és ő természetesen válaszolt, hogy bejutni a mennybe. És a Péter úgy kérdezte, hogy és mit jót tettél, hogy beengedhesselek. És a katona mondta, végedettem a országomat, igyekeztem tehát megvédeni az országot. És a Szent Péter mondja neki, jó, megnézem az élet könyvébe, és amikor belenézett, nem volt olyan egyértelmű, tehát az ő élete, voltak bukásai is, voltak valamilyen gyarlósága is, és ezért ugye a Péter mondja a katonának, muszáj elmenni az Úrhoz, Jézushoz, és megkérdezem őtőle. És amikor odajött a Jézushoz, a Jézus körül már ilyen kis ördögök, mintha futkároztak, és mondták, ő a miénk, mert rosszat tett, mert itt-ott valamilyen bűnt követett el. És hát egyik pillanatban a Szűz Mária közeledett, jött a Jézushoz, és kinyitott egy aranykönyvet. És amikor Jézus beleolvasott, akkor mondja a Péternek, csak szépen engedj be. És akkor a kis ördögök ugye elkezdtek kiálozni, Mária, mi veszteségünk, mert ő mindenkit megment. És Péter persze kíváncsi volt, hogy mi van abban a könyvben, hogy ezek alapján Jézus tehát beengedte ezt a katonát, és a könyvben minden oldalon az üdvözlégy Mária ima volt. Mivel ez a katona a gyermekkorában az anyujától megtanulta ezt az imádságot, más imádságot nem tudott, és amikor nehéz helyzetbe került, amikor valamilyen gondokban keletkezett, mindig ezt az imát imádkozta, és ez volt az, ami megmentette az ő, lehet mondani, örök életet is. Tehát buzdítottam a motorosokat is, hogy mi is, nem csak ezen a egy helyen, de otthon is, amikor tehát fölülünk a motorra, kérjük Szűz Mária oltalmát, az ő oltalma alá bízunk magunkat.
Esetleg már tudja az atya, hogy mik lesznek a közeljövőben a nyári célok, tervek?
Igen, valami már megvan tervezve, mivel én járok a plipásztorális szolgálat mellett, járok egy gyerekotthonba, amivel kitanultam, mint már a pap pszichológiát is, és ismerem ilyen egyházi gyerekotthonnak a igazgatónőjét, megkérte, hogy nem tudnák hozzájuk járni segítségül, segíteni. Tehát oda járok, ott tábort szervezünk gyerekeknek, tehát az első héten gyerekekkel fogok menni táborba. Persze szeretnék a szüleimhez is eljutni.
Ők messze vannak fizikailag az atyától?
Nem. Hála az úrnak most közelebb vagyok ő hozzájuk, tehát egy olyan fél óra körülbelül, de mégis már idősebbek, úgyhogy rászorulnak a segítségre is, tehát szeretnék oda is eljutni. Van olyan tervem is, hogy kollégákkal szokunk járni már több éven át Csehországba, a várakat, kastélyokat nézni, úgyhogy ez ilyen igazi szabadság lenne.
És ez is motorról? Vagy ez majd még kiderül?
Az kiderül, de többnyire autóval járunk, mert kollégáknak nincs motor. Utána van tervbe plébáni közösséggel egy ilyen kirándulás, tehát nem zarándoklatot, hanem ilyen, mondom, kirándulás, lelki és olyan társaság, vagy olyan társaság építés lehetőségként is. Prágában 3 napra megyünk a plébáni közösséggel, és van még egy ilyen vágyam. Már tavaly akartam teljesíteni, de mivel áthelyeztek tavaly nyáron, úgyhogy idén szeretnék, vagy közeli jövőben, mivel úgy, ahogy voltam Csehországban valamikor, amikor tehát gyermek voltam, és utána mentem megnézni azt a helyet, gyermekkoromban a szüleimmel voltunk Bulgáriában is, és oda el akarnék tehát menni motoron. Tehát az olyan egyhetes útról kicsit úgy tervezgetek, meglátom, hogy sikerül-e ennyi program mellett még idén ezt teljesíteni, ha nem, akkor majd lehet, hogy jövőre.
Kedves atya, köszönöm szépen a beszélgetést, és a Jóisten áldását és a Szűzanya oltalmát kívánom további életútjára, és innen Ecsédről is pedig a Szűzanya oltalmával térjen vissza oda, ahová szolgálatot teljesít.
Köszönöm nagyon szépen, és én is kívánok mindenkinek, a hallgatóknak is kegyelmes áldás, teli napot, hogy Isten áldása, Szűz Mária oltalma vezessen mindnyájunkat életünk útjain, akár 2 keréken, 4 keréken, vagy gyalogosan.
Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Novák József Csábi plébánossal Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.